Folytatódik az aréna, a vendégünk Kulin Ferenc irodalomtörténész, akivel a hírek előtt ugye arról beszéltünk, hogy Kölcsey mit tartott fontosnak, ugye és itt a szabadság és a tulajdon fogalmába kezdtünk el belemenni. Miért volt ez, illetve miért olyan fontos ez? Mit jelent ez?
Hát azt jelenti, hogy a polgári lét alapja a függetlenség, a személyi és politikai függetlenség. Személyi függetlenség viszont tulajdon nélkül nem létezik. Ha én a törvény előtt egyenlő vagyok, semmit nem ér, hogyha a hétköznapokban ki vagyok szolgáltatva anyagi kényszerek folytán valamiféle külső hatalomnak, külső kényszereknek. A tulajdonhoz való viszonyulás, tehát nem egyszerűen a gazdagsághoz, jóléthez, hanem a polgári szabadsághoz való, a polgári szabadság eszméjéhez való viszonyuláshoz tartozik, ezzel teljesen egyenértékű. Miután egy olyan társadalom átformálódásáról van szó, amelyik évszázadokon keresztül többségében, jobbágy sorsban élt, és nem csak önálló vagyonnal nem rendelkezett, hanem a hivatalvállalás lehetőségével, a költözés lehetőségével nem rendelkezett, ezért ezt a fajta személyi szabadság csomagot mindenképpen meg kellett nyernie, meg kellett szereznie ahhoz, hogy tényleg polgárrá váljék. Ezt 34-ben a politikai ellenerők megakadályozták. Hogy kapcsolódik ez a történet 48-hoz, és ha már irodalomtörténet...
Hát ugye ez akkor nem valósult meg, a kérdés az, hogy mikorra valósult meg.
Akkor nem valósult meg, és arra akartam utalni, hogy ha már irodalomtörténészt hívtak meg a műsorba, akkor hadd kapcsoljak be egy kis irodalomtörténetet is. Tudnilik, a 48-as megvalósulása ennek az igénynek nagyon szorosan és nagyon izgalmasan összefügg Petőfinek egy hírhetté vált költeményével, nevezetesen a Dicsőséges Nagyurak című költeményével, amit 48 március elején ír, abban a tudatban még, hogy majd 18-19-én a Józsefnapi vásáron, ahol majd összejönnek a agglomerációból a jobbágyok, a parasztok, hogy ott majd el fogja mondani, és mintegy tüzelni fogja őket valamiféle polgári ellenállási mozgalomra. Ő akkor még nem tudja, hogy közben jön a forradalom híre, és hogy nem 18-án kell dicsőséges nagyurakat szavalni, hanem már 15-én kell nemzeti dalt szavalni. De ez a vers hihetetlen karriert fut be. A vers drámai hatása azzal függ össze, hogy az első fele egy hihetetlen durva, ma azt mondanánk, hogy terroristák által megfogalmazott fenyegetés az urak felé. Ezer évig híztak rajtunk az urak, rajtuk most a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük, aztán szemétre, ott tegyék a kutyák őket ebédre. Elég riasztó, elég ijesztő szöveg.
Elég konkrét.
Bár a második fele a versnek, ha nem mégse, atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek önállók, és aztán következik itt egy ilyen kéznyújtási kísérlet, egyezzünk meg, legyen nemzeti egyezés, stb. De ennek a versnek az első felét kinyomtatja Mednyánszky báró, és a pozsonyi országgyűlés képviselőinek az asztalára teszi március 25-én, amikor is eldől, hogy a 15-én már határozatban elfogadott jobbágy felszabadítás törvény erőre emelkedik-e vagy sem. És miután erre a napra a főrendi ház arra készül, hogy megbuktassa ezt a határozatot, tehát megint levegyék a napirendről a polgári átalakulás leglényegesebb törvényjavaslatát, ezért egy ilyen ellenzéki akcióval sikerül úgy megrémiszteni a követeket, tehát még a ellenérdekelt követeket is, hogy fél órán belül megszavazzák a jobbágy felszabadítást. Méghozzá nem örökmegváltás, örökváltság formájában, tehát nem úgy, hogy a jobbágyok majd fizetnek 10 éven keresztül a szabadságukért, hanem az állam vállalja magára a jobbágyok felszabadítását. 25-én megszületik a törvény, és majd április 7-én fogja a király szentesíteni, és a forradalom sok-sok nagyon feledhetetlen és sorsfordító jelentőségű eredménye mellett, vagy fölött ez a legnagyobb horderejű esemény a 48-as politika történetben, hogy ez megtörténhetett.
Az előbb elhangzott egy kérdés, hogy aztán mikorra valósult meg ez az eszme?
Hát sajnos nem valósult meg. Tudnélik, ha a győztes forradalmat nem követi
el... Nem valósult meg a szabadság és a tulajdon.
Nem valósult meg, soha nem valósult. Soha nem valósult.
Szabadnak tudjuk magunkat ebben a társadalomban, hát és a tulajdona is.
A szabadságnak egy nagyon sajátos
értelmezését.
Igen, hadd kérdezzem meg, hogy szabad-e az az ember, aki úgy tudja, hogy van tulajdona, mondjuk ez egy lakás, amiért 40 éven keresztül úgy kell fizetnie, hogy nem tudja, hogy a munkahelye meg lesz 40 év keresztül, hogy az a havi részleteket rendszeresen. Ez nem szabadság. A tulajdon az nem azt jelenti, hogy egy életen keresztül tartó függés azért a tárgyért, amit egyszer megszereztem, hanem azt, hogy valami alap, amiről elindíthatom az életemet, valami anyagi alap, valami gazdasági háttér, ez a tulajdon.
Ez a nyugati fejlett demokráciákban nem így van?
Hát a nyugati fejlett demokráciákban a lakosságnak egy lényegesen nagyobb része jutott el a tulajdon birtokába, mint Magyarországon. Magyarországon is volt polgárosulás, nem az volt a magyar fejlődés tragédiája, hogy nem volt polgárosulás, csak nagyon szükkörű volt, és a szükkörűség folytán nagyon fenyegetett volt. És nem csak a nemzetközi politikai hatalmi viszonyok által fenyegetett polgárságról van szó, hanem a saját országlakosaitól és rettegő polgárságról volt szó, mert a magyar polgár mindig azt kellett, hogy érezze, hogy akik kívül rekedtek ezen a folyamaton, hogy azok valahol meg fogják majd zavarni a nyugalmát, a békéjét.
Igen, hát a mi történelemben több olyan pont volt, ami hát nagyon-nagyon idézőjelesen a tulajdon átrendezését hozta magával.
Pontosan, de hát gondoljuk végig. Mit hozott 67? Hogy a Bach korszakról ne is beszéljünk. Mit hozott 67? A sokak által glorifikált századfordulós fejlődést hozta magával. Igen ám, csak azt hozta magával, aminek a másik oldala az volt, hogy kivándorolt Amerikába 1,5 millió emberünk. Azt a fejlődést hozta magával, ami a 3 millió koldushoz vezetett. Azt a fejlődést hozta magával, ami kitermelte azt a fajta agrárproletáriátust, aztán proletáriátust, amelyik nincstelenül, vagyontalanul, tulajdon nélkül kénytelen volt éhbérér eladni a fizikai energiáját, és generációkon keresztül szenvedni a polgári javak nélküli létezésnek minden nyűgét. És
annak mi volt az oka, hogy az akkor ilyen irányba ment? Tehát, hogy ilyen áron valósulhatott meg valamiféle mértékű polgárosodás? Azt lehet-e tudni?
Azt lehet tudni, hogy az egész modernitásban, az egész modernizációs folyamatban van egy automatizmus, van a tőkének, a profitnak egy kíméletlen dinamikája, amelyik a természeténél fogva ellenkező irányba hat, mint az egyénnek a polgári méltóságát megvalósítani akaró és érvényesíteni akaró egyének a törekvése. Most ahhoz, hogy ezzel a természeti erővel bíró tőke dinamikával szemben az ember megvédje ezt, ahhoz közösség kell. Ahhoz nem csak érzelmi közösség kell, hanem politikai közösség kell. Az a politikai közösség, amely képes lenne az egyént megvédeni ettől a pusztító erőtől, az a nemzet. A nemzetállam, és ezen belül egy spirituálisan, lelki, érzelmi értelemben is kohéziós erővel összefogott nemzet. Na most ennek a lehetőségét rombolta szét 1849. És ennek a lehetősége próbált újra-újra, ennek a lehetőségbe próbált kapaszkodni a magyar politikai elit 67-ben, 18-ban, 19-ben, 45-ben, hát 48 után aztán jó darabig nem tudott, de aztán 56-ban megint.
Igen, most tulajdonképpen kicsit visszakanyarodtunk a beszélgetés elejére, amennyire a nemzetfogalomról, meg a nemzettudatról van szó. A hírek után szeretném, hogyha ezzel folytatnánk, és ezt tisztáznánk. Az aréna vendége Kulin Ferenc, irodalomtörténész, most jönnek a hírek.